Academia e Egyőtívi. Így szól Istennek igéje, Jeremiásnak, Hilkiás fiának beszédei, aki az Anatótban, Benyámin földén lakó papok közül volt. Akihez szólt az Úr Jósiásnak, az Amon fiának, Júda királyának napjaiban, az ő uralkodásának 13. esztendejében. Továbbá Jójákimnak, a Jósiás fiának, Júda királyának napjaiban, Sedékiásnak, a Jósiás fiának, Júda királyának egészen 11. esztendejéig, Jeruzsálem fogságba viteléig, ami az 5. hónapban volt. Szólt pedig az Úr nékem mondva, mielőtt az anyamében megalkottalak, már ismertelek, és mielőtt az anyaméből kijöttél, megszenteltelek, prófétának szenteltelek a népek közé. És mondék, Uram Isten, én nem tudok beszélni, hiszen ifjú vagyok én. Az Úr pedig mondanékem, ne mondd ezt, ifjú vagyok én, hanem menj mind azokhoz, akikhez küldelek téged, és beszél mindazt, amit parancsolok néked. Ne félj tőlük, mert én veled vagyok, hogy megszabadítsalak téged, mondta az Úr. És kinyújta az Úr az ő kezét, és megillette számat, és mondta nékem az Úr, íme az én igéimet adom a te szádba. Lásd, én a mai napon népek fölé és országok fölé rendellek téged, hogy domlálj, írts, pusztíts, rombolj, építs és plántálj. Amen. Meghajtjuk magunkat és imádkozunk.
Ma többször az évek folyamán feltettem egy kérdést itt a gyülekezetben, és kérdeztem két emberről. És kíváncsi vagyok, hogy ki az, aki ez a sok év után ma tudja, hogy kicsoda ez a két ember. Az egyik neve Edward Kimball. A másik Mordecai Ham. Ki az, aki tudja, hogy ki ez a két ember? Senki. Kimball egy futballista. Tévedsz. Látom, hogy Ibolya egy kezét, egy ujját föltett, te tudod most már? Tessék? Igen. Az Edward Kimball egy vasárnapi iskola tanár volt Boston-ban, és egy fiatal fiú került az őrcsoportjába. A fiatal fiú vidékről jött, nagyon nehezen találta az őrhelyét a városban, de kezdett dolgozni, mint kereskedő, szipörtet árusított. Most már valaki tudja, hogy kiről van szó? Moody. A Moody. És a Moody hitet az emberként került ebbe a vasárnapi iskolába, egy év keresztül oda járt. Volt egy igéhirdető, aki vasárnaponként mondta az igét, és volt egy vasárnapi iskola tanár. Majdnem egy év után a vasárnapi iskola tanár úgy döntött, hogy mindent kell látogatni. Ez a Moody gyerek. És akkor bement a munkahelyébe, és leült vele, a Moody akkor 17 éves volt. És a beszélgetés után a Moody megtért. És mi ismerjük a Moody nevét, legalább a legtöbb ember, aki itt van, ő abban a században nagyon nagy munkát végzett, először az Egyesült Államokban, a polgárháború idő alatt, és után Angliában. Nagyon hatékony munkát végzett. De akarok mutatni két dolog ezzel a történettel. Az egyik az, hogy az Edward Kimball nem volt egy nagy ember. Ő egy teljesen átlag ember volt egy gyülekezetben, és az ő munka volt tanítani egy vasárnapi iskolában. Ő hűségesen csinált ezt a munkát, és a következmény az volt, hogy egy fiatal ember megtért. És az a fiatal ember, aki megtért, egy átlag ember volt. Az ő tehetségei nem voltak nagyobb, mint más emberek. Ráadásul, amikor ő később az életében Angliában ment szolgálni, egy újságíró ment utána, és próbáltak kideríteni, hogy a Moody miért olyan hatékony volt a szolgálatban. Az újságíró a következőt írt a Moody-ról az újságban. Ebben az emberben nincs semmi oka, hogy legyen ilyen eredményes az ő szolgálata. Ráadásul nem is tud jól beszélni angolul. Egy angol író természetesen ezt fog írni egy amerikai emberről, de azt mondta, hogy nem tudott úgy beszélni angolul, hogy a helyet nyilván tartnak. Egy ilyen egyszerű ember volt a Moody. És az újságíró azt mondja, hogy nincs oka, hogy legyen ilyen eredmény az ő szolgálatában. Semmi nincs ebben az emberben. Amikor Moody olvasta ezt az újságcikket, ő boldog volt. Mert ő azt mondta, hogy így van. Nem az embertől függ ez, hanem Isten. Azt kell látni, hogy a Moody megtérés után nem volt könnyű az élete. Ő egy olyan gyülekezetbe járt, ami elég szigorú volt. És amikor ő 18 évesen jelentkezett, hogy ő szeretne tag lenni a gyülekezetben, ők azt mondták neki, hogy ne! Te nem tudsz tag lenni, mert nem elég jól ismert a teológia dolgokat, és először kell tanulni azokat, és csak utána tudsz tag lenni. Ha ez történne vele, mit csinálni? Ez a gyülekezet túl szigorú, én megyek egy másik helyre, és én keresem egy gyülekezet, ami ebből elfogad engem. Nagyon könnyű lenni lázadni egy ilyen dolog ellen. Nem látjuk ezt a Moody-ben. Valóban eljött abból a gyülekezetből idővel, azért, mert elköltözött Bostonból, Chicagóba. Amikor Chicagóba érkezett, akkor így csak 19 éves volt. És a következő 3 évben volt, majdnem azt mondom, a leghatékonyabb idő az ő szolgálatában. Akkor kezdte egy ilyen vasárnapi iskola szolgálat ott Chicagóban, ahol ő kiment az utcákra, és hívott a fiatal gyerekek vasárnapra, hogy gyere vel a templomba. És tele lettek a templomok ezek a gyerekekkel, amit a Moody hozott be. És ezt mind csinált, mielőtt 23 éves volt. A Moody egy átlag ember volt. Jó. A Mordecai Ham, ők se ismertettek. Valaki ismeri azt a név Billy Graham. Azt ismertek, igen. Jó. A Mordecai Ham egy predikátor volt, és 1934-ben ő predikált az egyik napon, és volt egy 16 éves fiatal ember ott a gyülekezetben. A 16 éves fiatal ember, aki ott volt a gyülekezetben, Billy Graham. És Billy Graham akkor tért meg. Mordecai Ham, egy átlag ember volt. Nem volt nagy tehetségei. Nem lett világhíres Ige hirdetőr, de Isten használta ezt az átlag ember, abban, hogy az ő szolgálata keresztül Billy Graham megy. És én mérném mondani azt, hogy akkor, amikor Billy Graham 16 évesen megtért, ő is egy átlag ember volt. Az a probléma, amikor nézem az igét, és néha, amikor mi nézünk az igét, mi azt mondjuk, hogy igen, de ez egy nagy ember volt. Nem olyan, mint én. És az volt a probléma, amikor kezdtem keresni különböző szemeket a Bibliában, valóban volt nagyon sok nagy ember. De amikor utána néztem, azt láttam, hogy nem mindig voltak nagy emberek, amikor kezdték. Úgy lették. Amikor vállaltak valami kiszolgálatot, azt hűségesen csináltak. És akkor kaptak egy nagyobb feladatot. Nézzünk most ezt az igényt, amit a Miki felolvasott, amikor Isten hívott Jeremiás a szolgálatba. Mi látjuk ebben az igében, hogy amikor Isten hívta őt, ő egy fiatal ember. Ez volt az első kifogása. Ő azt mondja, hogy én nem tudok beszélni, mert én fiatal vagyok. Ez egy jó kifogás. Én fiatal vagyok, én nem tudok ezt vállalni. Nincs elég tapasztalatom. Azért fontos, hogy visszamenjünk az ötödik versre, amit Isten mondott neki, és ő azt mondta, hogy mielőtt megformáltalak, az anya mélyben már ismertelek, és mielőtt a világra jöttél, megszenteltelek, népek profétája tettelek. Isten itt azt mondja, hogy ő mielőtt született, Isten már ismert. Isten már készítette őt arra a szolgálatra, ami az ővé volt. Tudom, melyet jön a kifogás, de Monty, a Jeremiás, ő volt az egyik legnagyobb proféta a Bibliában. Isten nem csinálja ezt mindenkivel, ő csak ezt csinálja a nagy emberekkel. Ha mi átmenjünk a 139. Zsoltárra, látjunk, mit mond Isten. Amikor a Zsoltáró azt mondja, hogy magasztalak téged, mert félelmetes, csodálatos vagy. Csodálatos csak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt. Csontjaim nem voltak rejtve előtted, amikor titokban formálódtam, mintha a föld mélyen képződtem volna. Így ebben az igei szakaszban látjuk az első 139. Zsoltárban, hogy Isten formálta minden embert. És Isten tudta, hogy te milyen vagy, és ő készítette téged, ahogyan ő jónak tartott. Ő nem készítette téged, mint egy másik ember, hanem ő úgy formálta téged, ahogyan ő jónak tartott. És ebben a formálásban Isten nem tévedett. Isten jó munkát végzett, amikor úgy formálta téged. És ő úgy készített téged arra, azok a dolgokra, ami neked van. Én azt mondom, hogy egy kicsit a mi feladatunk felfedezni azt, amit Isten készített nekünk. És utána, amikor megtaláljunk azokat, akkor belevallunk. Teljes erővel, teljes lélek. Ha visszamenjünk a Jeremiás 10-re, az Úr azt mondta neki, ne mondd, hogy fiatal vagy, hanem menj, ahova csak küldelek. És hirdess, amit csak parancsolok. Ne félj tőlük, mert én veled leszek. És megmentelek, így szólt az Úr. Én hálát tudok adni az Úrnak, hogy amikor még fiatal voltam, megtértem. 16 éves voltam, és Isten nagyon kegyelmes volt velem, mert én egy olyan gyülekezetbe jártam, ahol igazán nem hangzott el az evangéliumot. Én azt tudok mondani, hogy én nem emlékszem, hogy én világosan hallottam az evangéliumot abban a gyülekezetben, addig, ameddig nem voltam 16 éves. Lehetséges, hogy elhangzott, és én csak nem hallottam, de az is lehetséges, hogy nem hangzott el. És amikor 16 éves voltam, valaki, aki már kinőtt az ifjúságiból, és elment egyetemre, és ott az egyetemen megtért, visszajött a gyülekezetbe, és tartottak egy csendes hétvégét az ifjúságinak. És akkor, amikor tartottak azt a hétvégét az ifjúságinak, akkor azon az estén többen megtértünk, amikor hallottunk az evangéliumot. És akkor már egy olyan érdekes helyzetbe kerültünk. Mi hívők voltunk, de egy olyan gyülekezetben voltunk, ahol nem hangzott az evangélium. Akkor mi mit csináltunk? Kezdtünk hétköznapra járni egy másik ifjúságiba, de tovább vasárnapként oda jártunk a vasárnapi iskolára, az Isten tiszteletre és vasárnap délután az ifjúságira. Végre kihasoltunk, hogy legyen egy hívő ember, aki tartotta az ifjúságit nálunk, nagy küzdelem után. De a vasárnapi iskolában nem volt tanár. Végre 18 évesen én jelentkeztem. Jó, én vállalom, hogy én tartom a vasárnapi iskolát a Ferdelő csoportnak. És amikor végre voltam a gimnáziumban, abban az évben én végig tartottam az ifjúsági, a vasárnapi iskola a Ferdelő csoportnak. A kortársaimnak. Nem azért, mert én olyan okos voltam, hanem azért tudtam csinálni ezt, mert én azt mondom, hogy én vállalom. Én szívesen ezt csinálom. Amikor egyetemre jártam, még mindig láttam, hogy Isten azt várja, hogy szolgál. Az egyik tanárom, az egyik professzorom, az egyetemen egy református lelkész volt. Ő vasárnaponként ment egy kis vidéki gyülekezetbe predikálni. És akkor ő hívott engem, hogy Monty, gyere velem, és tartjál az ifjúsági óratot. Akkor 20-21 évesen egy-egy keresztül minden vasárnap vele mentem ebbe a kis vidéki gyülekezetbe tartani az ifjúsági órát. Nem voltam idős, nem voltam tapasztalt ember, én azt mondom, hogy egy átlag ember voltam. de vállaltam a szolgálatot. És én azt láttam, hogy Isten velem volt azok a szolgálatokban. És azt láttam, hogy az a mi feladatunk, hogy nem keresünk a kifogásokat. Hogy miért nem? Isten miért nem tud használni engem? Túl fiatal vagyok, nem tudok jól beszélni emberek előtt. Nincs tapasztalatom ebben, mert meg mindig küzdködöm ezzel a területtel az életemben, és nincs teljes rendben van. Igyekezem, de nincs ott. Isten akar használni minket. És ezt mondta Jeremiasnak, ne fél tőlük, mert én veled leszek, és megmentelek. Így szólt az Úr. Amikor mi vele menjünk egy szolgálatba, Isten velünk lesz. Isten fog vigyázni rá. Minden helyzet. Most lapozunk az Új Szövetségre, és nézünk két példát az Új Szövetségből, és így próbáltam keresni olyan átlag embereket. Olyan embereket, akik nem mond nagyon sokat a Biblia. A 2. Timoteus, a 4. rész, a 19. vers. Ráadásul ezek az emberek a nevüket kell minden napi nevet. Itt a levél végén Paul azt mondja, hogy köszön Priskát és Akvilát, még Onésiforos hazanét. Nem is tudok kiejteni a neveket. Volt egy egyedülálló, és volt egy házaspár. Először beszéljünk az egyedülállóról. Onésiforos. Össz-vissza két helyen látjuk az ő nevét. A Bibliában, itt, és ha lapozunk előre egy oldalt, a 2. Timoteus első rész a 16. vers. És így a Paul a következőt ír. Az Úr legyen különleteles Onésiforos háza népe irán, mert sokszor felüdített engem, és nem szégyelt bűneimet. Sőt, amikor Rómában voltam, búzgón keresett engem, és meg is talált. Adja meg neki az Úr, hogy irgalmat találjon nála azon a napon, és hogy milyen nagy szolgálatokat tett Efézusban, azt te tudod legjobban. Itt van egy átlag ember. Össz-vissza két helyen látjuk az ő nevét a Bibliában. Egy olyan ember ment Edward Kimball vagy Mordecai Ham. Nem a híres ember. Az az ember, aki csöndben végezte a munkát. Érdekes, Paul beszél róla, pont miután beszél két másik testvérről, és azt mondja, hogy ők elfordultak tőlem. Ők ott hagytak. Szóval az első dolog, amit látjunk, az Onésiforosról az, hogy hűséges volt. Ő kitartott Paul mellett. Ő kitartott a szolgálatban. Látjunk, hogy ő kereste. És nem adta föl a keresést, addig, ameddig nem megtalált. és utána felüdített. Ő volt az, aki tudott bátorítani őt. Aki tudta mondani, hogy minél tovább. Ne adjad fél. Érdemes folytatni. Hányszor volt az életedben, hogy a körülmények olyanok voltak, hogy te azt mondod, hogy én feladom. Lehetséges, hogy az volt, hogy nem akarok tovább csinálni ezt a munkát. Lehetséges az volt, hogy tovább nem akarok csinálni ezt a szolgálatot. Lehetséges, hogy az volt, hogy tovább nem akarok járni Istennél. És amikor az ember egy idő van, akkor nagyon könnyen tovább így gondolkozni. Igenis, ez nem nekem való. Igenis, Isten nem szeret engem, mert ez van és ez van. És akkor milyen nagy szükségünk van egy másik embernek. Egy testvérnek, aki oda jön és bátorít. Csak egy-két szót mond. Vagy lehetséges csak az elég, hogy ott van. Több nem kell, mint az. Amikor az ember beteg, és teljesen egyedül van, amikor sokszor mi azt mondjuk, hogy nem akarok menni látogatni valaki, amikor beteg, mert nem tudom, mit kell mondani. Nem tudom, hogyan kell vigasztalni. Én azt mondom, hogy a legtöbb esetben kérdez valakitól, aki beteg volt, semmit nem kell mondani. Elég, ha az ember csak oda megy, hogy persze látogatni, az már arra bátorítás. Nem kell ízgulnunk azon, hogy mit mondjunk. Majd a megfelelő időben Isten fog adni azt. A mi feladatunk oda menni. Indulni. Bátorítani. Ez az ember azt csinált. A másik, amit olvasunk róla, az, hogy ő nem szégyelte. Az, hogy a Pál ott volt a börtönben. Nem volt probléma neki, hogy a másik ember mit gondol. Én nem nagyon akarok beszélni arról, hogy keresztény vagyok. Mert mit fog gondolni a másik ember? Ha kiderül rólam, hogy én keresztény vagy, akkor ők fognak lenézni. Ők nem fognak úgy beszélni velem, ahogyan eddig. Valahogyan mi szégyellünk azt, hogy mi keresztények vagyunk. Amikor ez nem kell szégyelni. Hanem ez kell vállalni. Néha tényleg nehézség jár azon. De nagyon fontos, hogy mi vállaljuk azt, hogy keresztények vagyunk. Ez az ember azt csinál. Az utolsó, amit Pál ír róla, az ő szolgálatáról. És azt mondja, hogy nem is kell beszélnem erről. Mert ti már tudjátok ezt. Ez az ember megismerte Jézust, és ő vele járt. Ez, amit Isten vár tőlünk. Ő nem vár valami rendkívülit. Ő azt várja az, hogy mi legyünk hőségesek napról napra, amikor követjük őt. Akkor nézzünk most ez a házaspár, a Priska és Aquila. Inkább keresünk az apostolok cselekedet 18. rész. Az egész Bibliában csak hatszor találkozunk ezzel a házaspárral, és háromszor vannak emlékezni itt az apostolok cselekedet 18. rész. Itt azt látjunk, hogy amikor Paul érkezett Korintusba, találkozott velük. És azt olvasunk, hogy Paul csatlakozott hozzájuk, és mivel ugyanaz volt a mestersége, náluk lakott, és együtt is dolgozott velük. Ő ugyanis sátorkészítő mesterek voltak. Nem tudjunk nagyon sok mindent erről a házaspárról, de ma itt látjunk valamit róluk, az indék szeretet. Paul érkezett a városba, és ők azt mondták neki, hogy gyere látni velük. Nagyon sajnálom, hogy nem írja le itt az igében, hogy milyen nagy volt az a lakás, ahol ők laktak. Sokkal jobb lett volna, ha a szerző azt mondta, hogy ők egy 38 négyzetméteres gázon lakásban laktak, és akkor az egyik fél szobát odaadtak neki. Mi nem tudjuk azt, hogy milyen nagy volt az ő házuk, hogy volt 38 négyzetméter, vagy 160 négyzetméter. De amit tudjunk az, hogy ami volt, az kész volt a osztani mással. A vendég szeretet. Amikor kint voltunk távol az Egyesült Államokban, volt lehetőségünk tapasztalni a vendég szeretet különböző helyeken, amikor utaztunk. Különböző gyülekezetekben. És volt olyan helyek, ahol sok volt a hely, és volt olyan helyek, ahol kevés volt a hely. Volt olyan hely, amikor az ember kap egy külön szoba, volt olyan hely, amikor a nappaliban kellett aludni, de az nem a lényeg. A lényeg volt a vendég szeretet. És ez igaz volt. Erről a házaspárról. Ők készek voltak odaadni, ami volt. Azt is látjuk, hogy kész volt együtt dolgozni vele. Befogadták őt a vállalkozásba. És azt mondok, hogy gyere, dolgozz együtt velünk. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de néha nehéz dolgozni együtt valakivel. Akkor is, ha ugyanaz a szakma. Mert ők egy kicsit másképpen csinálnak. Ők kezdenek ezzel a végén, én kezdem ezzel a végén. Én próbálok így rakni össze a sátort, ők próbálnak úgy. Mindenkinek van a saját stílusa, hogy hogyan csinálni. Nehéz alkalmazkodni egy másik emberhez. De ők kész voltak alkalmazkodni. És együtt dolgozni. 18. versben itt, ebben a fejezetben azt láttunk, hogy ők együtt utaztak vele, a Paulal. Mentek vele tovább. Azt is látunk, hogy rendelkezésre álltak, mert amikor érkeztek Efézusba, ők ott maradtak, és a Paul tovább ment. 19. versben. A készség, úgy szolgálni, ahogyan kell. Ha tovább olvasunk, a 26. versben látunk, hogy találkoztak Apollosszal. És amikor találkoztak vele, beszélgettek vele. az 26. versben, igen bátran kezdett beszélni a zsinagógában az Apollos, amikor meghallottak őt, Aquila és Priscilla, maguk melevették, és még alaposabban megmagyaráztak neki az Isten útját. Egy kis háttérat kell tudni így, hogy az Apollos, amikor ide érkezett, ő még nem hallotta a teljes evangéliumot. Ő még mindig azt mondom, hogy ószövetségi értelemben hirdette, amit ő hirdetett. És akkor az Aquila és Priscilla, ők oda hívtak őt, és ők magyaráztak nekik. Nagyon tetszik nekem, hogy ez a házaspár együtt végeztek a szolgálatot. Ők tudtak kiegészíteni egymást. Van egy ismerősünk, a Dave és Claudia Ark. Ma kiadtunk egy-két könyvet, amit írtak a házasságról, és nagyon érdekes látni őket a szolgálatban. Ahogyan tudnak kiegészíteni egymást. Nem látom azt, hogy az egyik megy az egyik irányba, és a másik megy a másik irányba, és valahogyan élnek egymás mellett, de két irányba mennek. Ők nem. Ők úgy látnak, hogy mi, mint házaspár, hogyan tudunk szolgálni. És persze azt, hogy őket házasság szolgálatban vannak, akkor könnyebb nekik ezt csinálni. De inkább azt látom, hogy ők egy ilyen döntést hoztak, hogy ők ezt akarnak csinálni, és így akarnak csinálni. A példa. Egy házaspárnak az, hogy együtt hogyan tudunk szolgálni. Keresni a lehetőséget, hogy mi együtt végezünk a munkát. Nem két különböző irányba. Nem két különböző élet. Hanem ha Isten háza összehozott minket, akkor hogyan tudunk együtt végezni ezt a szolgálatot. Mi ezt a példát láttunk az ő életükben. Ők nem voltak nagy emberek, ők átlag emberek voltak. Gyülekezeti tagok voltak. De látjunk azt, hogy ők készek voltak mindent csinálni. Még két igét, de találjuk őket, az egyik a Róma 16:3-ban, és akkor Paul beszél róluk, mint munkatársok, akkor azt írja Paul, hogy ők készek voltak kockázni az életüket érte. És utána az utolsó hely, ahol olvasunk róluk, az első Korintusban, a 16. részben, a 19. versben, és ott látjunk, hogy sokszor köszönt titeket az Úrban, Aquila és Priska, a házuknál lévő gyülekezettel együtt. Akkor úgy látjuk, hogy nem volt egy 38 méteres házuk ebben a helyzetben, hanem majd olyan helyen, ahol az egész gyülekezet összejött. Gondoljatok róla. Egész gyülekezet összejön a te otthonodban, mennyi takarítani való lesz, amikor ők elmennek? Milyen gyorsabban fog tönkremenni a bútor, ha ilyen sok ember van a házunkban? Milyen sok több üritőt kell vásárolni, milyen nagyobb költség fog járni ezzel, hogy lesznek állandó emberek a mi otthonunkban. Ők vállaltak azt, hogy a gyülekezet ott legyen az ő házukban. Nem rég olvastam egy történet, hogy egy férfi akart tartani egy biblia óra az otthonunkban. csak férfiaknak. És a felesége fel volt háborodva, hogy ő hogyan képzeli azt, hogy ő akar reggel fél hétkor ingedni férfiakat az ő nappaliba, rendetlenséget csinál. Mi a fontosabb? Az, hogy mindig legyen a helyen a nappaliban, vagy az, hogy valaki lelkileg növekedjen. Van valami probléma az értékrendelet. Látjunk azt, hogy az Ószövetségben Isten tudta használni egy átlag embert. Nagy dolgok van. Látjuk az Új Szövetségben, hogy Isten tud használni átlag emberek. Nagy dolgok van. Mi van ma? Isten tud-e használni egy átlag ember nagy dolgokban? Az egyik kedvenc ige hirdető term, vagy tanár kint az egyik szülőállomban a Howard Hendricks. És a Hendricks egyszer meséli a következő történet. Ő egy vasárnapi iskola szövetség konferencián volt, Chicagóban egyszer, és a szünetben átmentek egy kávéhozba, egy kis kávéért, és találkoztak ott egy idősebb asszonnal, és hívtak az idősebb asszon, hogy menjen velük. És ő meséli ezt a történet, hogy ez a 83 éves néni ott volt a konferencián. És kérdezte tőle, hogy te miért vagy itt? A válasz az volt, én szeretnék tanulni, mert szeretnék jobban tanítani a gyerekeket. Ő egy olyan gyülekezetben volt, ami én azt mondom, hogy esetleg egy kicsit nagyobb, mint a miénk. Azt írja a Hendricks, hogy volt 65 részvevő, a vasárnapi iskolában. Szóval azért mondom, hogy nem sokkal nagyobb, mint a mi gyülekezetünk. Ez a néni éveken keresztül tanított egy osztály, amiben a részvevők sérülő fiúk voltak. Nem tudom pontosan hány évig csinálta ezt, de a Hendricks azt mondta, hogy abból a gyülekezetből lett 84 férfi, aki főállás keresztény munkások lettek. Gondoljatok róla. Egy ugyanolyan nagyságú gyülekezet, mint a miénk, átlag több, mint egy ember évente, mint a szolgálatba, a főállás szolgálatba. És ahogyan ő mondta, hogy a legtöbb emberben indult ez a vágy, amikor jártak abba a vasárnapi iskolába, ahol ez a 83 éves néni még mindig tanított. Ő azt mondta, hogy abból a gyülekezetből volt 22-en, akik jártak arra a teológiára, ahol ő tanult. A Hendricks azt mondja, hogy nem azért történt ez, mert ez a néni valami nagyszerű módszert kitalált, amit kell használni a vasárnapi iskolában. Hanem az volt, hogy mi volt az ő szívében. És az nagyon erős vágy benne, hogy ezt kell tovább adnom ezek a fiúknak. Az a vágy a szívében. Ez volt a kulcs. Emlékeztem, hogy én egy ifjúságiba jártam, miután megtértem. Ott az ifjúsági vezető a neve Lari Vidal. A Lari egy átlag ember, aki Isten tudta hatalmasan használni. És én nem tudok számolni pontosan hányan, de többen vagyunk abból az ifjúságiból, aki most főállás keresztény munkások vagyunk. Az egyik most a Timoteus Társasággal szolgál Prágában, egy másik most 50 évesen visszament iskolába, hogy végzi a teológiát. Egy ember, aki átadja az üredete, és azt mondja, hogy én szeretnék átadni, amit Isten adott nekem, másoknak. Átlag emberek. Mi vagyunk azok? A kérdés, amit fel kell tennem, az, hogy Isten hogyan akar használni engem. És biztos tudunk lenni, hogy Isten formált minket, ahogyan ő formált jelenti. És biztos tudunk lenni abban, hogy nem kell félni, mert Isten velünk lesz. Imádkozunk. Édes Atyánk, elismerjük azt, hogy mi csak átlag emberek vagyunk. Mi nem vagyunk jobb, mint a másik. De azt is tudjunk, hogy a mi Istenünk nem egy átlag Isten. Hanem tudjunk azt, hogy te vagy a mindenható Isten. Tudjunk azt, hogy te formáltál minket, mielőtt születtünk. Tudjunk azt, hogy a megtérés korunkban te kezdtél egy munka benni. És tudjunk, hogy te akarsz befejezni azt a munkát bennünk. Kérünk, formáld minket, hogy mi tudunk egy használható eszköz lenni a te kezedben. Kérünk, végezz a munkát a mi szívünkben, a te igéd keresztül, amikor olvasunk, amikor keresünk téged. Kérünk, taníts minket, hogy mi tudunk tanítani másokat. Ezt kérünk te nevedben. Amen.